Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. június 5-én. Isten megbízásából ígét hirdett Frank testvér. Dicsőség és hála, hadd olvassunk fel Istennek ígéből az imádkozás előtt. Rusz testvér beszél, aztán Frank testvér csatlakozhat az ígéhez. Talán az első Timóteus 2-ből fogunk olvasni. Első Timóteus 2, bárhol kinyitjuk a Bibliát, Isten ígéről van szó. Senkinek sem kell bosszankodnia, amikor Isten szól hozzánk az ő ígén keresztül. Itt az van írva. Mindenek előtt tehát kimondok egy figyelmeztetést, hogy könyörgések és imádságok, közben járások és háladás legyen tartva minden emberért. A királyokért és mindazokért, akik a hatalom birtokában vannak, hogy egy csendes és nyugalmas életet élhessünk minden kegyességben és tiszteletre méltóan. Ez egy dicséretes és kedves, ami szabadító Istenünk előtt. Ez így dicséretes és kedves, ami szabadító Istenünk előtt. Akinek az akarata az, hogy minden ember üdvözöljön és eljusson az igazság felismerésére. Mert csak egy az Isten, éppen úgy csak egy a közbenjáró is, Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus. Aki önmagát adta váltságul mindenkiért a bizonyságtétel meghatározott időben. Ezért lettem én hírnökké és apostollá kijelölve, igazat mondok, nem hazudok, a pogányok tanítójával, a hitben és igazságban. Már most az én akaratom az, hogy az emberek minden gyülekezési helyen imádkozzanak, szent kezeket felemelve, haragtól és kétségtől mentesen. Hasonlóképpen azt akarom, hogy az asszonyok is öltözzenek illedelmesen, ékesítsék magukat szemérmetességgel, szerényesen, nem pedig hajfonatokkal és aranydíszekkel, gyöngyökkel vagy drága öltözékekkel, hanem ahogyan az olyan nőkhöz illik, akik Isten félelmet akarnak tanúsítani jó cselekedeteikkel. Az asszony úgy keresse a tanítást, hogy csendesen és teljes alárendeltségben hallgatja. Ellenben én nem engedem meg egy nőnek sem azt, hogy tanítson, sem azt, hogy uralkodjék a férje felett. Nem, hanem maradjon meg csendes visszafogottságban. Mert Ádám lett először megteremtve, majd csak azután Éva. És nem is Ádám volt az, aki megtéveszteni hagyta magát, hanem az asszony esett vétekbe azáltal, hogy engedett a csábításnak. Ő, az asszony, azonban meg fog menekülni a gyermekszülés által, feltéve, hogy kitartanak a hitben, a szeretetben, és a megfontoltsággal végzett megszentelődésben. Egészen eddig, Istenem, a drága és szent ígéjéből. Én hiszem, hogy nagyon sokat mond nekünk, ha szemléljük, és ha szeretjük. Így összegyűltünk ma este is, hogy együtt imádkozzunk, Pál apostol pedig azt írja Timóteusnak, mindenek előtt tehát kimondok egy figyelmeztetést, hogy könyörgések és imádságok közben járások és háladás legyen tartva minden emberért. Igen, és azt hiszem, hogy ezt gyakorolnunk kell, és Isten eléri így az ő fennhatóságát velünk is. Hadd álljunk most fel, és kérjük Istentől az ő áldását. Mennyi atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked ezt az imádat óráját is, ezt az órát, amelyben veled időzhetünk. Köszönjük, hogy megőriztél minket eddig a pillanatig. Azt sem szeretnénk elmulasztani, hogy közben járjunk minden emberért, ahogy a Szentírás mondja, ahogy Pál apostol írja Timóteusnak és a hatóságokért és az illetékesek is, Uram, hogy nyugodt életet élhessünk. Uram, bár minden zűrzavarban van, de ajándékozz te meg bennünket mégis kegyelemmel, Uram, hogy tovább is össze tudjunk itt gyűlni így tartósan a te jelenlétedben, és magasztaljuk a te nevedet, és adj bátorságot másoknak is, Uram, hogy kiáltsanak és szóljanak, hogy reményüket beléd helyezzék ezekben az utolsó és komoly időkben. Hűséges Istenem, ajándékozz meg kegyelemmel mind abban, amit hallottunk, úgy szintén a serkentő szavakhoz is. Ajándékozz meg kegyelemmel, akár testvérek vagyunk, akár testvérünk, bárkihez intéződik a te ígéd, hogy meg tudjunk hajolni alatta, és azt mondhassuk, Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy a te szavaid szerint tudjak élni. Áld meg ma este, áld meg velünk együtt valamennyi népedet, áld meg a hatóságainkat, áld meg mindazok, akik felelősek a városunkban is, Istenem. Vezesd és irányítsd úgy a dolgokat, hogy minden jóra forduljunk. Imádkozunk testvéreinkért és a testvérnőkért is, mindazokért, akikért talán betegség vagy bármilyen szenvedés súlyt. Elét terjesszük ma este, és kérünk téged, Uram, különösen azokért, Uram, akiknek sok megpróbáltatásunkon kell keresztül mennie, ajándékozz meg őket kegyelemmel, és segítsd őket, hogy mindezt elviseljék. Uram, te mindent látsz, tudsz minden egyes emberről. Önmagunkért is könyörgünk hozzád, Uram, ajándékozz meg azzal az örömmel, hogy nevedet segítségül hívjuk, hogy hogy az imádságot örömmel végezzük. Ajándékozz örömöt, hogy a gyülekezetekben, ahogy olvastuk, harag és kétség nélkül felemeljük kezünket, és magasztaljuk a te nevedet. Ó, hűséges Istenem, légy kegyelmes irántunk ebben az esti órában, és tekints le kegyelmesen ránk. Bocsáss meg áthágásainkat, bocsáss meg hibáinkat. Te látsz minket, te ismersz minket, amint összegyűlve itt állunk te előtted, és kérünk, Uram, hogy továbbra is szólj hozzánk a te drága és szent ígéd által, mert te még mindig ugyanaz vagy, és a te ígédnek még mindig ugyanaz a ható ereje, és a te ígédnek még mindig ugyanaz az érvényessége, mint a kezdetektől a végsőkig. Fogadd el a tiszteletet, a felmagasztalást és az imádatot a Jézus nevében. Amen. Amen. Frank testvér. Bocsánat, Schmidt testvér. Kegyelem az, ami nekünk adatott. Amint már felolvastunk, és végigolvastunk, és hallottunk az ígéből, és azt hiszem elmondhatom, hogy Péter is mondta, hogy minden leírt szó nekünk szól. Minden egyes embernek, mindannyiunknak van mit venni belőle magunkhoz, vagy tanulni belőle, és ezért hálásak vagyunk a mi Istenünknek. Hálát adok az én Istenemnek, hogy megadta nekünk éppen ezt a lehetőséget, hogy békességben és nyugalomban találkozhassunk. Nem tudjuk, hogy még meddig, ahogyan már elhangzott, és Pál apostol, vagy inkább a Szent Szellem Pál apostolon keresztül rámutatott arra, hogy miként kell szembenéznünk azokkal, akik felelősséget hordoznak, vagy ha szabad így fogalmaznom, elöljáróként állnak előttünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden felsőbb hatalmasság Istentől lett kinevezve, vagy felhatalmazva, akárhogy is akarjuk fogalmazni. És tudjuk, hogy az ő akaratának végrehajtói, vagy ahogy maga Pál apostol mondja, nem hiába hordják a kardot, mégis nem azokért, akik a törvényt teljesítik, hanem azokért, akik a törvény ellen vannak. És így tudjuk, hogy az Úr rendeleteket, törvényeket adott nekünk. Adott nekünk rendeleteket, amelyeket teljesítenünk, vagy követnünk kell. És amikor visszatekintek, vagy mindannyian visszatekintünk, én is, vagy mindannyian olvastunk az Ószövetségben, és amikor ott látjuk, hogy Isten az Úr milyen módon felszólította az ő népét a törvényen és a rendeleteken keresztül, hogy kövessék őt, teljesítsék az ő parancsolatait vagy az ő akaratát, de milyen volt az ember szíve? Folyton visszatértek, vagyis folyamatosan tévelyektek, és Isten ellen fordultak, vagy voltak. nem vele és az ő ígéjével, hanem ellene és az ő ígé ellen. És ha beletekintünk ebben az időben, amelyben mi élünk, vajon változtak-e az emberek valamit is? Feltesszük magunknak a kérdést, hogyan viszonyulunk mi Isten szavához, vagy hogyan viszonyulunk az ő akaratához, az ő igéhez. Készek vagyunk-e azt tenni, vagy követni azt, ami az ő tetszésére van? Itt írja Pál apostol a Filippi belieknek, nem akarok és nem is fogok prédikálni semmit, nem is tudok prédikálni, hanem csak fel fogom olvasni ezt az ígét, és le fogok ülni. Itt azt mondja Pál apostol a Filippi belieknek, ennél fogva, a második fejezetben, a 12. verstől, ennél fogva, szeretteim, Filippi 2, a 12. verstől, ennél fogva, szeretteim, ahogy mindig is engedelmesek voltatok, gondosan ügyeljetek arra, hogy félelemmel is rettegéssel valósítsátok meg a ti szabadításotokat. Nem csak úgy, mint amikor én jelen voltam nálatok, vagy akkor, hanem most, hogy távol vagyok tőletek sokkal inkább. Mert Isten az, aki kimunkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, hogy az ő tetszésére legyetek. Minden zúgolódás és habozós nélkül cselekedjetek, hogy fethetetlenek és igazaknak bizonyuljatok, mint Isten fethetetlen gyermekei, eme megromlott és elferdült emberiség közepete, akik között úgy ragyogtok, mint fényes csillagok a világban. Ragaszkodjatok szilárdan az élet ígéhez, az én dicsőségemre Krisztus napján, mert akkor nem futottam hiába, és nem fáradoztam hiába. De még ha ittal áldozatként is lennék feláldozva a ti hitetek áldozata és papi szolgálata fölött, akkor is örülök, és örvendezem mindnyájatokkal egyesülve. De ugyanígy örüljetek ti is, és pedig velem együtt. Ezek az Úr szavai, amelyeket hozzánk intéz, és rajtuk keresztül szól hozzánk. Így legyen, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, ahogy Pál apostol mondja, szeretteim, ahogyan mindig is engedelmesek voltatok, gondosan ügyeljetek arra, hogy félelemmel és rettegéssel valósítsátok meg a ti szabadításatokat. Nem csak úgy, mint akkor, ahogy jelen voltam nálatok. Más megfogalmazásban Pál apostol azt akarta mondani, hogy ne csak az ő jelenlétében, hanem az ő távollétében is. A kimondott szavak, az elhangzott szavak bennetek vannak, sőt nem csak bennetek, hanem bennünk is. Benned, bennem, hogy ha még magányosak is vagyunk, talán egyedül, talán kevesen, és mégis ragaszkodjunk Isten ígéjéhez. Hiszen, mondja itt, egy pervers és eltorzult emberiség közepete élünk, amely körülvesz bennünket, ezért az Úr azt akarja, hogy fényes csillagokként ragyogjunk a világban. Ragaszkodjatok szilárdan az élet ígéhez, az én dicsőségemre, Krisztus napjára. Ez volt Pál apostol kívánsága, és én hiszem, hogy az egész időt, vagy az idő lefolyását nézzük, akkor Isten minden embere, aki az ígét hordozta, vagy akin keresztül Isten az ígét a gyertyatartóra állította, a mi időnkben is igyekszik rámutatni arra, hogy ragaszkodjunk Isten ígéjéhez, hogy a hallottak által fényes csillagokként, vagy világító testekként ragyogjunk ebben a világban, mégpedig a mi Urunk Jézus Krisztusunk dicsőségére és tiszteletére. Amen. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Nem is akartam ma idejönni, nem érzem magam túl jól, de minden alkalommal, amikor egy Istentől érkező szolgálat van, ösztönöz bennünket, akkor a gyengék erőssé válnak, a betegek egészségessé, A csüggettek új bátorságot kapnak, amikor tudjuk, most egy Istentől érkező szolgálat van. És ennek mindig így kell lennie, bármi jön vagy megy, a bennünk lévő késztetés az íke hallgatásra, a közösségre és a közös Isten tiszteletre a hitéletünknek egy részévé vál. És ennek soha nem szabad kihűlnie, ellenkezőleg növekednie kell, fejlődnie. Nem tudom egyszerűen figyelmen kívül hagyni azt, amit a hét végén szemügyre vettünk. Egyre inkább ráébredek, hogy Isten mennyire hűséges és kegyelmes. Néha úgy tűnik számomra, mintha valóban együtt ülnénk Urunkkal és hallgatnánk az ő tanítását. Mint testvérek, nem a mi vállalkozásunk volt, hanem Isten szellem által világosságról világosságra, ismeretről ismeretre lettünk vezetve, úgy, hogy valójában olyan gyönyörű áttekintést kaptunk Isten ütvtervéről, mint még soha ezelőtt. És ez egy leírhatatlan kegyelem. Akinek Isten kegyelmes, annak megmutatja az ő útját, annak kinyilatkoztatja az ő akaratát, igen, annak még önmagát is kinyilatkoztatja. És ezzel már is eljutottunk Jézus Krisztus kinyilatkoztatásához. Rusz testvérnek van egy különleges tehetsége ahhoz, hogy felolvasson egy kritikus ígeszakaszt, majd leüljön utána. Ezt a megjegyzést megengedhetem magamnak ma itt, hiszen annyira mégis magunk között vagyunk. Persze, amikor így együtt olvastam, megpróbáltam magam a testvérnők székére vagy székébe ülni. Meg lehet érteni, hogy a testvérekként mi is rokon szenvezünk. Hiszen nem vagyunk egy merev szék, hanem olyan emberek vagyunk, akiknek van szívük, és együtt érzünk. És ezek mégis kemény szavak, amelyeket itt elhangzottak. Legyünk teljesen őszinték. Ezek a szavak, nem igaz? Tényleg? Ez valóban kemény. De azt hiszem, hogy ez volt a válasz itt Rusz testvértől. Amennyiben az emberek szívből allá tudják vetni magukat Isteneme szavainak, akkor az íge, nem az iga, szelíd lesz, és a teher könnyűvé válik. Mert egy igában vagyunk az Úrral, és ő hordozza úgy az igát, mint minket is. És akkor minden visszakerül oda, hova tartozik. De ugyanilyen őszinték kell lennünk, és megkérdeznünk magunktól, és azt kell elmondanunk, mert vannak ugyanúgy hitetlen hívők is. Nem tudom, hogy ez egy jó megfogalmazása így. De vannak éppen elég hívő emberek, akik nem úgy hisztek, ahogy az írás mondja. Nem, hogy úgy cselekednének, ahogy a Szentírás mondja. Nagyon sok számban vannak. Szóval szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy valóban igent mondjunk Isten minden egyes szavára. És akkor, ahogy egyszer mondtam is, akkor még a nőknek mennyország lesz az életük a Földön. Igen, akkor még a nőknek mennyország lesz az életük a Földön, ha azt teszik, amit Isten ígéje mond, és elfoglalják a helyüket ott, ahol a számukra kijelöltetett. Akkor megvan az üdvös és boldog harmónia. Akkor mindenki tudja, kinek kell főzni az ételt, és mindenki tudja, kinek kell elvégezni a munkát. Ez végül is egy jó dolog. Itt a Filippi levélben, és utána átmegyek a Galata levél 3. fejezetéhez. Nem tudlak ma így elbocsátani benneteket. Nekünk foglalatosak kell lennünk az ígével. Éreznem kell a pulzust. Ennek így kell lennie. Meg kell érezni a pulzust, és meg kell figyelni, hogyan dobog a szív. Mármint most szellemileg. itt olvastuk együtt a Filippi levél 2-ből, és aztán átmegyek a Galata levél 3. fejezetéhez, aztán gyorsan visszamegyek ahhoz a szakaszhoz, amit Rusz testvér felolvasott. Majd később mégis megtalálom. Úgyhogy a mai nap nem lesz imaóránk, a mai nap Biblia tanulmányozás lesz. Itt a 11. versben az áll. Minden zúgolódás és habozás nélkül cselekedjetek, vagy kétség nélkül, hogy fedhetetlenek és igazaknak bizonyuljatok, mint Isten fedhetetlen gyermekei, eme megromlott és elferdült emberiség közepete. Ez az első két dolog szükséges ahhoz, hogy a másodikat betölthessük, vagy azzá válhassunk. Zúgolódás és kételj nélkül. Aki kételkedik, az hitetlenségbe esik. Aki hitetlenségbe esik, zúgolódásba merül. És aki zúgolódásba merül, az hitetlenségbe köt ki. És így az egyik dolog a másikhoz vezet. És magával ragadnak bennünket, és nem tudjuk magunkat fedhetetleneknek bizonyítani, mint Isten fedhetetlen gyermekei egy képmutató és perverz nemzedék között. Nem tudom, nem igazán kellene kimondani, de amikor itt a gonosz és megtévesztett emberi fajról vagy nemről beszélünk, vagy olvasunk, hányszor kell feltennünk saját magunknak a kérdést, hogy állunk mi ezzel szemben, és teljesen őszinte akarok lenni Isten előtt. És mindannyiunknak őszintévé kell válnunk, és őszintéknek kell lennünk egyen-egyenként. Nem úgy van, hogy mint hívők magukkal ragadnak bennünket, és a dolgok néha egy kicsit nem bizonyulunk-e mi is néha igazságtalanoknak és hóbortosoknak azon emberek között, akik között élünk. És ez hamar megtörténhet akkor, amikor morgolódás, amikor kételyek terjengenek bennünk. Ilyenkor mi is belekerülünk abba a helyzetbe, hogy hirtelen a dolgok körülöttünk nem lehetnek olyanok, amilyennek lenniük kellene. Amikor Schmidt testvér ezt felolvasta, nagyon nagyszerűvé vált előttem. Egyenesen megkérdeztem magamtól, Uram, hol állok én? Hogy állok én te előtted? Nos, hadd térjünk át a Galata levél 3. szavára. Nincs még egy olyan fejezet az egész Bibliában, vagy az Új Szövetségben, amelyben Pál apostol úgy foglalkozik a törvénnyel és a kegyelemmel, mint a Galata 3. fejezetében. Összességében a Galata levelek egy tisztázása, magyarázata annak, hogy mi történt az Új Szövetségben, az Ószövetséghez képest, de itt ennél még többről van szó. A 2. fejezetben Pál apostol kifejti a törvény cselekedeteit és a hitet, és. De most elérkezik a 3. fejezethez, és csak néhány verset akarunk érinteni. Már mindjárt a 2. vers utolsó részében, a 2. versben kérdezi, vajon a törvény cselekedetei által kaptátok-e a szellemet, vagy a hit prédikálása folytán? Szándékosan utalok itt a törvényre, mert vissza fogunk térni az elején felolvasott ége szakaszhoz. Megtörténhet ugyanis, hogy valaki azt gondolja magában, hogy az, amit fel van lajstromozva, az a törvény. A Galata levél 3. fejezetének 5. versében ezt olvassuk. Aki tehát közvetíti nektek a szellemet, és csodákat tesz bennetek, vajon a törvény cselekedetei alapján teszi ezt, vagy a hit hirdetésének eredményeként. Pál apostol tehát folyamatosan szembeállítja a kettőt. Ábrahámmal teszi az összehasonlítást, hogyan lett beszámítva neki a hit igazsággá, és hogy a nemzetek atya a hit miatt lett megigazulva, olvassuk a 8. versben. Aztán egy kicsit tovább megy a 10. verssel, mert mindazok, akik a törvény cselekedeteiből vannak, vagy valók, átok alatt vannak. Ez egy kemény szó. Mert meg van írva, átkozott mindenki, aki nem tart ki a törvény könyvében megírt minden parancsolatáiban, hogy tökéletesen betöltse azokat. Aki az új szövetségben valóban a saját cselekedeteire támaszkodik, és azt hiszi, hogy ennek eredményeként üdvözülni fog, az még nem ismerte fel, hogy Krisztus elvette az átkot rólunk. Mi, akik ügyetlenek és képtelenek voltunk az isteni törvény követelményének teljesítésére, ellenben alkalmas volt arra, hogy mindent betöltsön, és átvette a mi helyünket, hogy az ő benne való hit által egyszer s mindenkorra megigazuljunk Isten előtt. Akkor a 12. versben, ellenben a törvénynek semmi köze nincs a hithez, hanem az esetben érvényes, hogy akit beteljesíti vagy betölti, az élni fog általa. És akkor jön a 13. vers. Krisztus megváltott vagy kiváltott minket a törvény átka alól azáltal, hogy átokká lett érettünk. Mindannyian tovább olvashatjuk. Krisztus tehát megváltott vagy kiváltott minket a törvény előírásainak átka alól, amely érvényes volt a mi vétkeink miatt. És az van írva a 14. versben, az ő meghatározása az volt, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban, hogy hitáltal elnyerjük mi is a szellem ígéreteinek a javait. A hit az az alap, amelyre minden fel lett építve, vagy alapítva lett az új szövetségben. A hittel kezdődött el, és a hittel fog végződni is. Az Istenben vetett hittel, az ő szavában vetett hittel, az ő ígéreteiben vetett hittel, alapvetően mindazt, amit Isten mondott, elfogadhatjuk, és ezért hihetünk is abban, amit ő mondott, és ahogy mondta. Itt jön aztán az ígéret, meghozza az összehasonlítást a 15. és a 18. vers között. Vajon akkor a törvény, amely 430 évvel később jött, mint az Ábrahámnak adott ígéret, mintha ez a törvény érvénytelenítheti az ígéretet. Erről a 17. versben olvashatjátok. És aztán a 18. versben az van írva. Ha ugyanis az ígért örökség a törvénytől lenne függővé téve, akkor már nem az ígérettől függne, ám Ábrahámnak Isten egy ígéret által adta azt, mint kegyelmi ajándékot. Ábrahám esetében már is érvényben volt a kegyelem, az ajándék, az ígérettel kapcsolatos szavak. Mi pedig a hit folytán vagyunk egy Krisztus által a mag, a hit magja, ahogyan Ábrahám is hit által vette az Isten ígéretét, és látta azt beteljesedni. Így vesszük mi is az ígéreteket, és beteljesedve látjuk őket. Tovább olvassuk a 19. versben. Mire való tehát a törvény? Mi legyen a törvény célja? A vétkek miatt lett hozzáadva, amíg el nem jön az a mag, akinek az ígéret adatott. Amíg el nem jön a mag. A 16. versben elolvashatjátok, hogy ez a mag Krisztus egyes számban, és nem többes számban beszélve. Elolvasom a 16. vers utolsó részét, és a te magodnak, és ez Krisztus. Ezek voltak az utolsó szavak a Galata 3. fejezetének 16. versében. Tehát Krisztus volt a megígért mag. Viszont ő benne, ebben az isteni ígéretű magban bele volt foglalva Isten minden fia és leánya, mint Ádámban is. Ugyanúgy, ahogy Ádámban, mint létesítményben, már minden benne volt, ami a Föld benépesítését valaha is lehetővé tette. Így csak időkérdése volt, hogy mikor jönnek elő az emberek. Úgy voltunk mi is Krisztusban. Ő az isteni mag, mi pedig ő belőle születtünk, Isten fiaivá és leányaivá váltunk, vagy lettünk téve, és így halhatatlanná is lettünk téve. Hiszen ez nem csak egy időre történt, hanem az örökké valóságra nézve. Aztán itt van a 21. vers. Vajon ezek után ellentétben áll a törvény Isten ígéreteivel? Soha de soha. Látjátok, a törvénynek azért kellett jönnie, hogy ránk bizonyítsa, hogy vétkeztünk, hiszen soha nem lettünk volna képesek felismerni magunkat az áthágásainkban, ha a törvény nem tárta volna fel számunkra Isten parancsolatait és Isten követelményeit. Nem, soha nem tudtuk volna, hogy mi a bűn, mi a vétek és mi az áthágás. Istennek el kellett volna mennie mellettünk figyelembevétel nélkül. Csak hogy neki van egy csodálatos terve. Ő tudta, hogy az ember el fog bukni, mindent előre meghatározott. Éppen ezért megadta a törvényt, hogy törvényesen elítélhessen minket. És még mielőtt a törvényt megadta volna, már megígérte Ábrahámnak a bűnbocsánatot, a megkegyelmezést, hogy akiket Isten törvénye igazságosan elítélne, azok ugyanilyen igazságosan kegyelemben is részesedjenek, és kiszabaduljanak a börtönből, és szabadon szolgálhassák Istent. Ezt így ütemezte be az Úr, hogy miért, azt nem kérdezhetitek tőlem, és természetesen most őt sem kérdezhetitek meg. A továbbiakban itt a 23. versben az áll írva. De mielőtt a hit eljött volna, törvény alatt őrizetben lettünk tartva, gyönyörű őrizet. És zár alatt lett voltunk a későbbi kinyilatkoztatódó hit miatt, amen, a hitre nézve. Nem a kárhozatra. Isten még a törvényben sem ítélte el a hívőket, hanem csak őrizetben tartotta őket, amíg az ő kegyelme nyilvánosságra nem kerülhet számunkra, vagy velünk szemben Krisztus által. Ez egy csodálatos dolog, nem igaz? Igen, Isten őrizetben tartott minket. A törvény nem tudott minket leteríteni, hanem csak addig tartott őrizetben, amíg Krisztus el nem jött, és meg nem váltott, ki nem váltott minket, és hitet nem adott nekünk, ahogy itt áll írva, amely csak később lett nyilvánvalóvá. Így, vagy ezáltal a törvény lett a mi nevelőnk Krisztus számára, hogy a hit révén annak alapján megigazulhassunk. A törvény lett tehát a mi nevelőnk. Bizonyos irányelveket szab meg számunkra, amelyeket mégis követnünk kell. Most azonban elérkezünk ahhoz a ponthoz, amire tulajdonképpen utaltam. A 25. versben az áll írva. De mióta eljött a hit, nem vagyunk többi egy nevelő alatt. Mert ti mindannyian Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert ti mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöztétek magatokra. És most jön a vers. Már most így nincs többé zsidó és görög, nincs többé szolga és szabad, nincs többé férfi és nő. Nem. Ti mindannyian az egy vagytok Krisztus Jézusban, vagy egy egység Krisztus Jézusban. Micsoda csodálatos szava az ígének. Hirtelen Isten kegyelméből a törvény, amely őrizet alatt tartott minket, teljesítette a kötelességét. Meglettünk ajándékozva Isten kegyelmével, a hit által, és most már akár zsidó, akár pogány, akár törvény nélkül, akár törvénnyel, akár férfi, akár nő, akár szabad, akár rabszolga, Isten kegyelme által mindannyian isteni egységben lettünk összefűzve, egy isteni egységgé összefűzve, összeillesztve. És ez az isteni egység a Jézus Krisztus teste, amely sok tagból tevődik össze. Tehát, amikor az üdvösségünkről van szó, ami szellemi állapotunkról Krisztussal, ami Urunkkal kapcsolatosan, nincs se zsidó, se görög, se férfi, se nő, se szolga, se szabad, mindegy, hogy kik vagyunk, mindannyian egy vagyunk Krisztusban. Ahogyan ő megbocsájtott egynek, úgy megbocsájtott mindenkinek, és így mindannyian egy szintre kerültünk, vagy lettünk állítva. Ezt a bibliai szakaszt itt, ezt a 25. verset leginkább azok az emberek szokták összekapcsolni, akik most egy kicsit úgy elviselhetetlennek találják a Pál apostol megjegyzéseit, vagy kivitelezéseit, amikor a kedves testvérnőkről van szó. Néha jobban együtt érzek veletek, mint ahogyan látni lehetne rajtam. De kötelesek vagyunk, ha hiszünk Istenben, és hisszük, hogy itt a Szentírással van dolgunk, és nem egy olyan ember szeszélyével vagy kényekedvével, akinek éppen rossz napja volt, vagy rossz tapasztalatai voltak. Nem. Nem. Egy ilyen Bibliával nincs dolgunk. Itt nem egy olyan ember juttatja kifejezésre a gondolatait, akinek egy rossz napja volt, vagy van, vagy rossz tapasztalatai, vagy akinek nem volt jó kedve. Itt egy Isten embere van, akit a Szent Szellem vezérel. Bármennyi tapasztalata is voltak, azok nem számítottak. Amit számított, az az volt, amit Isten mondott és leíratott. És így van ez ma is, mi velünk az kapcsolatosan. Legyenek a mi tapasztalataink, élményeink, és így bármihoz, ami hozzájuk tartozik, abban a pillanatban törlődnek, amikor Isten ígéje szól. Akkor már nem érvényes az, ahogyan mi érezzük magunkat, milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk, milyen véleményünk van, milyen nézeteink vannak, még ha azok a mi szemeinkben jók is, nem érvényesek többé. Akkor már nem számít az, amivel mi előhozakodunk, vagy amit mi mondunk. Már csak az számít, amit Isten mond. Az első kérdés, amit ma a férfi testvéreknek szeretnék feltenni, hiszen ma Biblia tanulmányozás van. És remélem, hogy ti tisztában tudtok látni, mint én. Rossz a helyzet, ha szemüveget kell viselni. Kicsit bepárásodik belülről, és akkor nehezen lehet olvasni. De minden feszültség nélkül itt vagyunk az Úr színe előtt, és szeretnénk nagyon figyelmesen olvasni az ő ígéjét. Mi hiszünk a Szent Szellem vezetésében. Hisszük, hogy meglettünk ajándékozva az ígével, hogy épüljünk azáltal, és örüljünk is neki. És Pál apostol azt mondja a 7. versben, 1 Timóteus 2:7, hangsúlyozza az Isten országában elfoglalt helyét, álláspontját, hivatalát, feladatát, és azt mondja, ezért a bizonyság tételért hírnökké és apostollá lettem elrendelve, az igazat mondom, és nem hazudok. A pogányok tanítójával lettem a hitben és az igazságban, szava hihető módon. Nos, hányan hiszik, hogy Pál apostol egy tanító és apostol volt? Nem tudom, de ha olyan rosszul hallotok engem, mint ahogy én hallom a ti válaszotokat, akkor abba kellene hagynom a prédikálást. Egy kicsit mégis hangosabbnak kell lennetek. Tegyétek meg nekem ezt a kivességet. Különben kétségbe esik az ember itt fenn. Valahogy a hangosítás miatt nincs közvetlen kapcsolatotok a hallgatókkal. Olyan érzés, mintha mellé lépnétek, mintha leígüres térben lennétek. Nekem tisztán kell hallanom benneteket. Meg vagyunk egy győződve ma este arról, hogy Pál egy abszolút isteni igazságot tanított, Így már jobb. És még jobb is lehet. Most hadd olvassuk fel az első részletet. Nem a 8. verset felolvassuk egészen. Azonban most azt mondja Pál apostol, ez én akaratom tehát. Ezt is szeretném nagyon világosan hangsúlyozni. Nem azt mondja, hogy így szól az Úr. Ő egy olyan nagyszerű embere volt Istennek, és különösen az 1. Korintus 7-ben megadta a megkülönböztetést is, és egy helyen azt mondja, ezt parancsolja az Úr, és aztán egy második helyen azt mondja, ezt úgy mondom, mint aki kegyelmet találtam Isten előtt. Pál apostol annyira őszinte, annyira lelkiismeretes volt. Ha azt mondta volna, hogy így szól az Úr, akkor először az Úrnak kellett volna szólnia hozzá, és akkor azt mondta volna, ez az Isten akarata. Igen, akkor ezt világosan kijelentette volna, de hadd tegyük fel, hogy ő is az Isten akaratát tekintette a maga akaratának, és azt írja itt a 8. versben, az én akaratom tehát az, hogy a férfiak minden összegyülekezési helyen úgy imádkozzanak, hogy közben szent kezeket emelnek fel haragtól és kétségektől mentesen. Vajon ez azt jelenti, hogy csak a férfi testvérek emelhetik fel a kezüket az imádságban, ha úgy érzik, hogy erre késztetést kaptak? Igenis, felteszem a kérdést, hiszen Biblia tanulmányozást tartunk. Hogy a férfiak minden összegyülekezési helyen, ez még ránk is vonatkozik, minden összegyülekezési helyen, szent kezeket felemelve haragtól és kétségektől mentesen imádkozzanak. Minden bizonnyal, ez az, amit jelent. Ez azt jelenti, hogy a testvérek, nem a testvérnők, hanem a testvérek az összegyülekezési helyen, amikor imádságba megyünk, és van egy kívánságunk Istennek előterjeszteni, hogy hangosan imádkozzunk, felemeljük a kezüket, és hogy mi támogassuk őket az imádságainkkal. Így van ez értve. Haragtól és kétségektől mentesen ezzel ajándékozzon meg minket Isten, mielőtt felemeljük a kezünket, hogy haragtól és kétségektől mentesek legyünk. A testvérnőkhöz intézett íge pedig a következő. Hasonlóképpen, hogy az asszonyok illedelmes öltözetben, szemérmességgel és erényességgel egységben díszítsék magukat, nem hajfonatokkal és aranydíszekkel. Ezt az ígét Rusz testvér jobban tudja olvasni, mint én. Díszítés vagy cifrázat. Úgy értem, az arany cifrázat jobb szókifejezés lett volna itt, nem? De valaki, aki aranyat aggat maga köré, gyöngyökkel vagy drága öltözékekkel, ruhadarabokkal díszíti magát. Szóval úgy van, testvérnők, ilyesmire nincs szükség egy Isten tiszteleten. Egy Istentől érkező szolgálaton nincs szükségetek drága ruhákra, gyöngyökre, aranycifrázatra vagy hasonlókra. Annál inkább szükségetek van egy olyan szellemi állapotra, egy olyan szívre, amelyet Isten kegyelmesen magához tud vonzani. Az van itt írva a 10. versben, hanem ahogyan az azokhoz az asszonyokhoz illik, akik az Isten félelmet akarnak tanúsítani jó cselekedetekkel. Ez nem szorul további magyarázatra, ez magától értetődő. Eleget hallottuk már Isten ígéjét. Azonban jöst mégis a sorsdöntő vers. Az asszony úgy keresse a tanítást, hogy csendesen, teljes alárendeltségben hallgatja azt. Ez egy nagyon harsány beszéd, és mégis olyan, mint a gileádi balzsam. Annak az asszonynak, aki szívből helyeselni tudja, és azt tudja mondani, Uram, így akarok lenni, így akarok viselkedni. Annak a föld mennyország lesz ide lent. Minden útmutatást megkap, amit Isten adhat, minden tudni fog, amit tudni kell. Természetesen az isteni területen. Az asszony úgy keresse a tanítást, hogy csendesen, teljes alárendeltségben hallgatja azt. Amennyiben ez garantálva van, akkor minden asszonynak segíteni lehet a helyzetén. De ha ez már nem garantált, akkor jöhet akár egy Mikiás próféta, vagy egy Illés próféta is, és még az is megtörténhet, hogy Illés próféta megrémül, amikor valamelyik asszonyság úgy fenyegetőzik, mint annak idején. Azok az asszonyok, akik alá tudják rendelni magukat Istennek, a legmegfelelőbbek Isten számára a Földön. Azok az asszonyok pedig, akik ezt nem teszik meg, automatikusan alávetik magukat a gonosznak. Mégis úgy van, hogy valakinek engedelmeskednünk és alávetjük magunkat, hanem a férfinak, akkor éppen az ördögnek, a kettő közül valamelyiknek. És éppen elég nő van, aki azt mondja, Istennek alávetem magam, de neked mégsem. Ezeknek egy új Bibliát kellene írni, csak hogy egy ilyen Biblia nem létezik. Egy ilyen Biblia nem létezik. 1. Korintus 11. Isten, Krisztus, férfi, nő. És ez az isteni rend? Akár elhiszitek ezt most, akár nem? Remélem, hogy mégis elhiszitek. Amen. Igen, de úgy értettem, amit mondani akartam, hogy hiszitek az írott ígét, és jaj, nektek, ha nem hiszitek. De valami mást akartam még mondani. Higgyétek el, ez egy elengedhetetlen feltétele lesz a mennyasszony gyülekezet tökéletességre jutásának, hogy létrejöjjön az isteni rend, és a férfiak harag és kétségek nélkül zökkenőmentesen felemelhessék a kezüket Istenhez. Ezt megtehetjük ugyan az összejövetelen, a gyülekezetben, de akkor is, amikor otthon dübörög a főző fazék, ez akkor nem lehetséges. És természetesen úgy van, hogy a bűntudat kérdése mindig megoldatlan. Nem. Ma este nem könnyítem meg a dolgot. Itt van Isten ígéje. Egy szellemtől vezérelt ember, egy tanító, egy próféta, egy apostol azt mondja, nem hazudok, az igazat mondom. Én hiszem, hogy az igazságot mondta, és ez az igazság minket is teljessé, szabaddá tehet. Az asszony keresse a tanítást. Nem, hogy az asszony igyekszik tanítani, hanem keresi a tanítást. Testvérek, ne haragudjatok rám ma este. Kinek a felesége jött el hozzád már? A te feleséged, a te feleséged, az én feleségem, a te feleséged. És azt mondta volna, figyelj, Augustus, vagy bármi is legyen a kereszt nevünk, tudnál nekem ebben segíteni? Van itt valami a Bibliában, amit mégis szeretnék tisztázva tudni. Szeretném helyesen megérteni, tudnál-e nekem segíteni ebben? Ki az közülünk férfi testvérek, aki ezt már megtapasztalta? Szerettem volna most látni a kezeket, vagy hallani az amment. Nagyon szerettem volna valamilyen reakciót kiváltani. Igen, itt a lényeg, itt a lényeg. Ja. A lényeg, itt a pont. Mi szeretnénk egy áttörést Istennel, és én magamat egészen nyíltan akadálynak látom, mert engem is akadályoznak a körülmények. De nem vagyok hajlandó egyedül vétkesnek lenni. Kész vagyok megosztani és elosztani veletek a terhet, és együtt nézni szembe Istennel. És ez egy jó lehetőség, amikor együtt halljuk az Úr szavát, és együtt meg is hajolunk alatta. Az asszony keresse a tanítást csendes hallgatással. Ez mindennek a titka, elcsendesedni a hallgatás közben. Ha mindig közbeszólás van, akkor semmit sem érünk el. De ha képesek leszünk időközben elhallgatni, akkor itt még az is meg van írva minden alárendeltséggel. Ó, te jó ég! És ezt olvassuk most a mi időnkben, ez egyáltalán nem illik bele az időnkbe, de beleillik az Isten országába, az élő Isten gyülekezetében, és éppen ezért akarunk szembenézni Isten szavával. Testvérnők, senki sem akarhat annyi jót, mint amennyit Isten akar számotokra. Isten nem gondolhatott semmi rosszra, ellenkezőleg csak jót tartogat számunkra. Most pedig itt van még egy olyan dolog. Másrészt nem engedem meg, hogy egy nő tanítson, vagy uralkodjon egy férfi felett, elhatalmaskodjon rajta. Igen, Isten nem engedi meg, vagyon azon a véleményen volt Pál, mondjunk egy dolgot, Pál, de itt azt mondja, hogy az igazat mondom, nem hazudok. Én arra lettem kijelölve, hogy elrendelve, hogy mindezt megírjam nektem, hogy tanítást átadjam. Másrészt nem engedem meg, hogy egy nő tanítson, vagy uralkodjon, elhatalmasodjon a férfi fölött, nem, hanem maradjon csendben, visszafogottan. Nehéz dolog, de Isten megadja az erőt hozzá. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy Isten állít egy követelményt anélkül, hogy megadná lehetőséget, hogy teljesíthető legyen. És ahogy előzőleg már mondtuk, az ő terhe könnyű, és az ő igája enyhe. És szépen el lehet hordozni. Nem szorít, nem nyom, nem fáj, de hiszen tudjátok, régen felrakták az igát az ökrök nyakára, és néha láttátok, úgy lesugrolta a bőrt a nyakukról, és ez nem nézett ki túl jól. Viszont ha mi Krisztussal, a mi Urunkkal járunk, és az iga ránk lett rakva, akkor nem fog sehol sem súrlódást okozni. Enyhe lesz, könnyű lesz a teher, teljesíthető lesz. De most jön a csattanó a 13. versben. Mert Ádám lett először megteremtve, és csak azután Éva. És nem Ádám volt az, aki hagyta magát megtéveszteni vagy elcsábítani, hanem az asszony esett vétekbe azzal, hogy hagyta magát elcsábítani. Most azt lehetne mondani, Pál, mit akarsz te itt Évával, vagy egy ilyen hosszú időn az Édenkertben történtekkel kezdeni? Mi köze legyen ennek az új szövetségi gyülekezethez? Mi köze legyen Müller-Mayer testvérőnek és a többieknek Évához? Ezt megkérdezhetjük, Rusz testvér, nem igaz? Schmidt testvér, ha így akarnánk kérdezni, nem? Megkérdezhetnénk, Pál, mennyire akarod felpiszkálni a dolgokat? Sőt, még a törvény időszakát megelőzően is felpiszkálod a dolgot, visszamész Ábrahám túron, visszamész egészen az Édenkertig, és egy csapásra itt van Ádám, Éva a felosztásban, ebben a képletben, és talán még azt is lehetne mondani, Pál, erre nem igazán volt szükség. Inkább ne feszegetted volna az Ószövetséget és a bűnbeesést sem egyáltalán, hanem inkább a kegyelmet kellett volna prédikálnád. De higgyétek el nekem, én nagyon hálás vagyok, hogy ez az Isten embere élt ezen a földön, hogy Isten felhasználhatta őt arra, hogy mindezeket a dolgokat ilyen világosan leírja, hogy nekünk ma is világos eligazodásunk legyen. Mert először lett Ádám megteremtve, csak azután Éva. Hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy eredetileg Ádámban benne volt Éva is. És nem Ádám volt az, aki hagyta magát megtéveszteni, hanem az asszony esett vétekbe azzal, hogy hagyta magát elcsábítani. De hiszen mindannyian tájékozottak vagyunk a bűnesetről. És itt előterjeszti Pál ezeket a dolgokat a szellemtől vezetve, a gyülekezettel és az Istentől érkező szolgálattal kapcsolatosan, a testvérnők és az összejövetelekkel. És ezzel nem akart semmi mást mondani, mint azt, testvérnők, figyelem, ami Évával történt, aki Istennek egy leánya volt, mert Ádám Isten fia volt, és Éva ki lett véve Ádámból. Tehát nagyon gyorsan megtörténhet veletek is. És egy újabb ige jut most eszembe, ami a 2 Korintus 11-ben van megírva, amit nemrég olvastunk is. Az van itt írva a 2 Korintus 11-ben, a 2. második versben. mert én isteni buzgalommal vetélkedek értetek, hiszen eljegyeztelek benneteket egyetlen egy férfival, hogy tiszta szűzként mutassalak be, vezesselek titeket Krisztus elé. De mégis attól tartok, hogy amint a kígyó egykor a maga családságával elcsábította vagy megtévesztette Évát, úgy a ti gondolatmenetetek is oda vonzódik, eltántorodik a nyílt egyszerűségtől és a tiszta lelkűségtől a Krisztus elleni rossz lelkűséghez. Pál aggodalmaskodott tehát, aggódott, és ezt világosan kifejezésre is juttatta. És itt jön még egy dolog, de nem tudom, legközelebb nem állok fel. Akkor Rusz testvérnek megint előre kell mennie, és miután felolvasott nekünk egy ilyen íge szakaszt, közösen részletezni és kell a felolvasottakat. Különben mindig visszaesik rám a dolog. Csak hogy itt nem testvérekkel van dolgunk, ezt mindannyian tudjátok, hanem Istennel és Isten ígéjével van dolgunk. És ha egy szívből jövő igen tudunk mondani, akkor nem fáj, ellenkezőleg ez egy kenőcs lesz, egy megnyugtató íge mindannyiunk számára. Az van itt írva, és nem Ádám volt az, aki hagyta magát megtéveszteni, hanem az asszony esett vétekbe azáltal, hogy hagyta magát elcsábítani. Ő, az asszony azonban megmenekül a gyermekszülés által, feltéve, hogy kitartanak a hitben, a szeretetben és a megfontoltsággal végzett megszentelődésben. A nők üdvre jutása feltételekhez lett kötve, és ettől függővé lett téve. Annak a nőnek, aki megházasodik, és nem akar gyermeket szülni, kifejezetten nincs esélye. Egyszerűen nincs semmi esélye, ez nem megy, ez az Isten szava. És vannak más bibliai íge szakaszok is, amelyek szintén ezt bizonyítják. Itt az van írva, ő az asszony azonban megmenekül, vagy üdvözülni fog a gyermekszülés által, feltéve, hogy kitartanak a hitben, a szeretetben, és a megfontoltsággal végzett megszentelődésben. Hányan emlékeznek arra a prédikációban, amelyben Branham testvér éppen ezt a pontot hangsúlyozta, ki tudja milyen egyértelműen, amikor azt mondja, az amerikai nők nem akarnak gyermeket, és vesznek inkább egy kutyát, vagy valami mást. És akkor dédelgetik, kényeztetik ezt a bestiát, hadd nevezzem így ma este, és minden idejüket ezzel töltik, de nem akarnak gyermeket, mert akkor a szabad idejüket korlátozva lesz, ugye. Az alakjuk is szenvedhet egy kicsit, és minden, ami ezzel összefügg, mindazonáltal ezeknek a nőknek semmi esélyük nincs. Egyáltalán nincs esélyük. Isten mindig azt gondolja, amit mond, és minden esetben. De néha azok olyan dolgok, amelyeket Pál apostol és Branham testvér tanított és mondott, és mi nem is vettük olyan nagyon figyelembe őket. Mégis úgy van, hogy Isten minden szava igaz, és Isten minden szavát meg kell hallgatni, és meg kell tartani. Én tudom, hogy Istennek van egy maradék népe. Nők és férfiak, testvérek és testvérnők, akik befogadják az isteni tanítást, akik belsőleg egyet értenek az ő szavával. De jaj, neked férfi barát, ha hazamész most, és azt mondod a feleségednek, jól odafigyeltél-e ma este? Jaj, neked férfi barát, ha hazamész, és tovább prédikálsz. Nem, ne tedd ezt, ne tedd ezt. Semmi áron. Isten ígéje itt van felolvasva, itt van hirdetve, itt van tanítva. Senkinek, senkinek nem kell otthon tovább vezetni a műsort. Nem. Nekünk arról kellene gondoskodnunk, hogy a nőknek lehetőségük legyen Isten ígéjének kiteljesedésére, ami közreműködésünkkel is. Ez kell, hogy legyen az őszinte hozzáállásunk. Hová jutunk, ha mi, valaki mondta már nekem is mondanak néha dolgokat, nem csak nektek, és valószínűleg valaki mondta már ezt egy esküvő prédikáció után, és hazajött, és azt mondta, meghallgatta de magadnak mindazt, ami el lett mondva? Te jó ég! Igen, de kinek is lett ott prédikálva? De hiszen mindannyiunknak, Isten ígéje mindannyiunkhoz intéződik. Hogy lehet tehát valahogyan fogni egy bunkós botot, és oda csapni, és azt mondani, jól oda hallgattál-e? Ha jól oda hallgattál volna, akkor másképp viselkednél. És ezzel az történik, hogy szétzúzzuk mindazt, amit Isten felépített. A mi ügyetlenségünkkel leromboljuk mindazt, amit az Úr már lehetővé tett, hogy az ő ígének ígéretés által szeretettel növekedjék és virágozzék. Nekünk férfi testvéreknek is félre kellene már tennünk az ügyetlenségünket, és engednünk kellene, hogy Isten megajándékozzon bennünket azzal a kegyelemmel, hogy értelmesen, ahogy a Szentírás mondja, kezeljük a dolgokat. Azon a véleményünk vagyunk, hogy Isten megajándékoz bennünket kegyelemmel erre nézve. És akkor már nem kell az egyiknek sem emlékeztetni a másikat semmire. Nem a férfinek asszony hallotta, de nem a nőnek férj hallotta, de nem. Tényleg megtörténhet néha, hogy az egyik szava az ígének a nőnek vagy a férfinak szól, a másik alkalommal pedig fordítva van. Mindig lesz egy egyensúly, és Isten velünk lesz, és segíteni fog nekünk. Annyira hálás vagyok, hogy manapság rendelkezésünkre áll Isten egész ígéje átfogója, minden bibliai szakasz, minden tanítás. Mit olvastunk ma is, nem is olyan régen, azt hiszem Rusz testvér olvasta fel az Ézsaiás prófét 51. fejezetéből. Az Úr azt mondja, jöhetek én hozzám, a tanítás tőlem indul ki. Mit jelent ez? Az Úrtól jövő tanítás? Gyógyítói, segítői tanítás. És akkor Isten kegyelméből mi is idejöhetünk testvérekként, harag és kétségek nélkül, és a testvérnők mögöttünk állnak, hogy támogassanak minket, bennünket. És akkor végre szent kezeket emelhetünk fel Istenhez, harag és kétségek habozás nélkül. Ezzel ajándékozom meg minket Isten, ezt az íge szakaszt is az Úr kezéből vesszük ma este, és köszönetet is mondunk érte. Amen. Felállunk és hálát adunk az Úrnak. Rusz testvér, mennyei atyánk, szívünk mélyéből köszönjük neked ezt a kegyelmi órát, és a te drága és szent ígédet. Uram, ide jövünk. Nem azért, hogy aztán egymásnak essünk, hanem azért, hogy mindannyian személyen próbára tegyük magunkat, a te szavaid hallatára, Uram, mert a te üzenetet személyesen az én számomra szól. Mindenkinek azt kell mondani, Uram, te én nem céloztál, magasztalva legyen a te neved, a te szavad megmarad, ami véleményünknek el kell vesznie, Uram, de a te szavad az igazság, Uram. És ezért felemelhetjük kezeinket, és magasztalhatjuk a te nevedet, és kétségek nélkül, Uram, és harag nélkül, Uram, mert te vagy a mi Istenünk, te tanítasz minket, és adod nekünk ezeket a dicsőséges szavakat. Néha azt gondoljuk, hogy élesek, de te tudod, hogy milyen módon, Uram, tudsz hozzánk szólni. Magasztalva legyen a te csodálatos neved. Te felhasználtál egy Pált, te felhasználtál egy Brenhem testvért, és ma felhasznált minket, Uram, hogy közvetítsük a te ígédet, ahogy megvan írva, Uram. Ajándékozz meg engem kegyelemmel, mindannyiunkat kegyelemmel, hogy meghajolhassunk a te szavaid alatt, Uram, és képesek legyünk imádkozni, Uram. Tisztelet a te nevednek. Amen. Amen. Frank testvér, mennyei atyám, szívem mélyéből köszönöm a te drága és szent szavadat. Úgy van, hogy te mégiscsak jót akarsz. Ma este is éreztük a te jelenlétedet és a te kedvességedet. Uram, te nem azért jössz, hogy lesújts, hanem hogy segíts, felemelj, hogy figyelmeztess. Ó, köszönöm neked, hűséges Uram, a te drága és szent szavadat. Együtt megköszönjük neked mindazokat a kedves testvérnőket, akik kegyelmet találtak a te színed előtt, akik meghajolhattak a te hatalmas kezed és a te szavad alatt, és nem esett nehezükre. Urunk, magasztaljuk a te nevedet, és köszönjük, hogy a bibliai minta szerint velünk tartasz az összekapcsolódásra, hogy eljönnek azok az órák, amikor harag és kétségek nélkül, habozás nélkül szent kezeket emelhetünk fel, halleluja. Teremts isteni rendet a házasságokban, a családokban, mindenkiben és a gyülekezetben is, hogy elérd a te fennhatóságodat. Imádjuk a te nevedet. Amen. Amen.